Fennállva kérlek titeket, hogy hallgassátok meg Isten igéjét, a Máté evangélium a 16. részéből az első 12 verset. Közben a gyermekeket elbocsátjuk, az Úr áldjon meg titeket, tanítóitokkal együtt. Tehát nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangéliuma 16. fejezeténél, és az első 12 verset olvassuk el. És múlt héten kezdtünk foglalkozni az ige szakasznak a tanulmányozásával, amelynek azt a címet adtam, hogy óvd a szívedet, és ma folytatjuk azokkal az igékkel, amelyek a legutóbbi találkozásunkkor nem kerültek sorra. Máté evangélium a 16. fejezet, első verstől 12. versig, így hangzik Isten igéje. A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, mármint Jézust. Kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig ma zivatal lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és paráza nemzedék jelt követel, de nem aratik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem a kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Foglaljunk helyet! Az elmúlt találkozáson beszéltünk azokról az igékről, amelyek a rész első szakaszában vannak, az idők jeleiről, amelyek jelek voltak Jézus idejében, és azokról a jelekről, amelyből okulhatunk ebben a mai korszakban is, amelyben ma élünk. És ezzel vontunk le következtetéseket, és nyertünk bátorítást arra nézve, hogy értsük meg azokat a jeleket, amelyek mint proféciák beteljesedései vesznek körül bennünket a történelemben, a társadalomban, az emberi szívben, jellemben, az Európai Unióban, a nyugati kultúrában és ezen a világon. Hogy milyen mértékben és milyen mennyiségben teljesednek be a Biblia proféciái, melyek éppen az emberiség történelmének utolsó, végső fejezetéről szólnak. A folytatásban Jézus beszél a tanítványokhoz, az 5.-6. versekben így szólt, ezt olvastuk, amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Alapvetően azt látjuk, hogy Jézus a zsidó lakta vidéken prédikált, és akkor oda mentek hozzá ezek a vallási vezetők, a nép vezetői előjárói, és kísértették őt. Jézus ebből megértette, hogy alapvetően a céljuk az, hogy léprecsalják, hogy elítélhessék és megölhessék őt, mert riválist láttak benne, és irigyek voltak rá. Az irigység, a féltékenység, gonosz kovásza benne volt a szívükben, az életükben, és Jézus értette, ha sokáig marad velük, és a konfliktust ilyen mértékben fölvállalja, akkor még idő előtt megölhetik. Figyeljük a Bibliában, és láthatjuk, hogy Jézus külön figyelt arra, és ügyelt arra, hogy idő előtt ne jöjjön el az ő keresztre feszítése. Mi az, ami annyira fontos volt neki, ami miatt nem akart idő előtt elmenni ebből a föld életből? Fontos az volt neki, hogy minden városba és minden faluba elvigye az evangélium örömhírét. Jézus azért nem akart még elmenni idő előtt, mert még nem volt bevégezve a szolgálata. Még nem hallotta minden ember az evangéliumot. Úgy gondolom, hogy egy hívő ember nem élhet más gondolkodásmóddal. Minden hívő embernek, és egyáltalán minden embernek az életére nézve van Istennek terve és célja. Amiben egyezik minden hívő ember nézve az Isten akarata, az az, hogy a hívő ember képviselje az evangélium igazságát ebben a világban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy senki más rajtunk kívül az evangéliumot nem tudja képviselni ebben a világban. Béketüntetések kormány mellett, vagy kormány ellen nem a hívők feladata. Mert attól nem fog senki megtérni. Senki nem fog megszabadulni. Senkinek az élete nem fog megváltozni. Nem becsülöm le ezeket a tevékenységeket, de nem a mi hívásunk, hogy ezzel töltsünk egy fél napot. Sokkal inkább a hívásunk az, hogyha már van egy fél napunk, akkor keressük meg azokat, akik a Jézus Krisztus evangéliuma nélkül elvesznek és elkárhoznak. Akármilyen párban bíznak és hisznek. Ha nem Krisztusba vetik a hitüket és a bizalmukat, és a bűneiket meg nem bánják, és el nem fogadják a bűneikre a bűnbocsánat kegyelmét, Jézus Krisztus kereszt áldozatán keresztül elveszettek. Teljesen mindegy, milyen gazdag vagy szegény országban élnek. Teljesen mindegy, milyen családban születtek, és milyen hatalommal élnek, és milyen hatalommal rendelkeznek, vagy mennyire elnyomottak. Teljesen mindegy. És ennek az üzenetnek a hordozói, képviselői az Isten gyermekei, a hívő emberek. Tehát nekünk nagyon fontos küldetésünk van, mint ahogy Jézus felismerte, hogy amíg Isten lehetet ad nekünk, és amíg élünk, a legfontosabb küldetésünk, hogy imádkozzunk az elveszettekért, és hirdessük nekik az evangéliumot, és képviseljük Jézus Krisztust. Tudtok erre egy ámen mondani? Egyetértetek ezzel? Tegnap lelkész találkozón voltam Budapesten, és parkolóban megálltam, és nagyon bátorítottak bennünket a Reménység Fesztivál, ami lesz egy nagy országos evangelizáció, Billy Grahamnek a fia, Franklin Graham fog jönni evangéliumot hirdetni, és mondtak egy mondatot, nagyon megragadott. Azt mondta az egyik bácsi, hogy ritkán van lehetőség arra, hogy olyankor és olyan helyen legyél, ahol a világon adott időben és adott helyet a legtöbb ember imádkozik. Azt mondja, ilyen hely lesz június 1-e, 2. és 3. időszakban, június 1-től 3-ig, a Budapest Sportaréna. Amikor Japántól Amerikáig milliók és milliók fognak imádkozni a magyar nemzetért, milliók és milliók fognak imádkozni azért, hogy Isten evangélium erőteljesen kimenjen, milliók és milliók fognak imádkozni azért, hogy akiket elviszünk mi, Isten kereső embereket, találkozzanak az evangélium igazságával, és megszabaduljanak, és megtérjenek. Azt mondja, ez óriás lehetőség, nagyon megérintett. Annyira megérintett, hogy mikor mentem a parkolódiát fizetni, vittem is egy meghívót a bácsinak, mondtam neki, most még fizetnék, és írja a papírt, addig hadd mondjak valamit. A Reménység üzenete fog elhangozni a Pap László Sportarénában, de addig is hadd hirdessem, hogy egyedül Jézus Krisztusban van a reménység. Nem a politikai pártokban, nem emberekben, hanem Jézus Krisztusban. Ő halt meg a mi bűneinkért. És aki benne hisz, annak örök életre való reménysége lesz. Hadd adjam oda ezt a meghívót. Ilyen az, amikor komolyan veszed azt, amit Isten mondott. Azonnal elkezded megvalósítani. Nem vakarózol, nem gondolkodol, nem elmélkedsz, nem okoskodsz, hanem teszed. Így van? Azt gondolom, erre vagyunk elhívva. Hogy amikor mond nekünk valamit az Úr, akkor azt mondjuk, hát de jó volt. Olyan jól mondta. Jó prédikált. Ó, de jó volt hallgatni. Teljesen újszerű volt, amit hallottam. Isten igéje nem ezért hangzik. Isten igéje azért hangzik, hogy megváltoztassa az életünket, és bennünket, akiket megváltoztatott, életváltoztatókká tegyen. Életváltoztatókká tegyen. Tehát döbbenetes dolog ez, hogy a napjainkban is százezrek imádkoznak Magyarországért. Japántól Amerikáig. A Billy Graham Társaság egyik legnagyobb missziós szervezet a világon. Gyülekezetek ezrei, százezrei csatlakoznak ez a társasághoz, és amikor elküldik az imádkozóiknak, milliók elkezdenek imádkozni. Isten kegyelme, hogy olyan emberek vannak ma Magyarországon, a magyar nép jelenlegi fázisában, állapotában, helyzetében, akik online tájékoztatják ezeket az imádkozókat, és havonta küldik az ima leveleket, az ima témákkal el. A világon sok százezer imádkozónak. Mekkora kegyelem Istentől, és mekkora felelősség nekünk, akik magyarok vagyunk, és ebben az országban élünk. Szóval Jézus ezért nem akarta, hogy idő előtt megöljék, mert be akarta tölteni a küldetését. Nem csak annyit akart, hogy meghaljon, aztán senki ne tudjon róla, hanem értsék az emberek, hogy amikor meghal, értük teszi. És ennek a jó hírét, üzenetét minden ember számára el akarta vinni az utolsó kicsi faluig, ahol néhány ember ért, mert ne felejtsétek, a Biblia azt mondja, hogy Jézus minden városba és minden faluba elment. Nem volt neki messze olyan izraeli falu, Izrael területéről beszélünk, sőt, ugye tudjuk, hogy még azon túl is ment, pogánylakta területekre is elment, hiszen tanulmányoztuk az igét. Jézusnak annyira fontos volt, hogy minden embernek lehetősége legyen az evangéliumot hallani, hogy mindenhova elment. Nem volt olyan hely, ami túl messze lett volna neki, vagy túl kevesen laktak volna ott, hogy el ne menjen az evangélium hirdetésével. És el ne vigye a jó hírt az ő számukra. Ugye hát, mint mondtam a legutóbbi találkozáson, persze a tanítványok értetlenségének oka az is volt, hogy a pogányok lakta területen nem csináltak kóser kenyeret, hanem kovászos kenyeret készítettek, és kovász nélküli kenyeret meg nem lehetett venni, tehát ezért aggódtak annyira a kenyér miatt, nem vittünk kóser kenyeret, és most mi lesz? Tehát az egyik oka az aggodalmuknak ez volt. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Mit is jelentenek ezek a szavak? Vigyázni azt jelenti, néz, tekint, lát, lásd meg, vedd észre, figyelj, ügyelj, vigyázz, legyen gondod rá. Tehát figyeljetek oda, ismerjétek fel, vegyétek észre tanításuk és életük hamis voltát. Ha mennyire hamis az életük ahhoz képest, amit mondanak. Vagy mennyire lehetetlen, amit tanítanak, Isten igével összevetve, azt mondani, hogy Istennek az akarata. Az emberektől nyert tekintély ne homályosítsa senkinek az értelmét, hogy olyan dolgokat is befogadjon, ami nem Istentől van. Pusztán azért, mert valaki pozícióban van, hogy tekintélyes, mert hát ezek vezető emberek voltak. Már maguk a farizeusok, meg a szadduceusok. Tehát nem szabad, hogy a tekintély elhomályosítsa a szemünket és a gondolatainkat, hogy ne értsünk és ne lássunk tisztán. Tűnjön fel egy dologról, hogy nem biblikus az, ahogyan eljár valaki, és ahogyan él, és ahogyan tanít. Ez jelenti, hogy vigyázni. Aztán őrizkedjetek. Odafordulni, odafigyelni, vigyázni, ügyelni, óvakodni, odaadással foglalkozni vele. Tehát nem csak meghallgatom azt, hát jónak tűnik, hanem előveszem a Bibliát, hallok egy tanítást. Rengeteg tanítást lehet hallgatni. El van árasztva a kereszténység, erről még majd beszélek, a webes tartalmon keresztül töménytelen mennyiségű jó tanítással, buzdítással és töménytelen mennyiségű marhasággal. Óriási hibát követel az a keresztény ember, akinek csak annyi ideje van, hogy hallgatja ezt a sok tanítást. És arra már nincs ideje, hogy elővegye a Bibliát, hogy ezt hallottam ebben a tanításban, de ebben a témában mit is mond a Biblia? És megkeresi az összes ige helyet. És elolvassa a kontextusát is, tehát ami előtte van, meg utána is van, hogy mit mond a Biblia erről. Sokan meglepődnének, hogy mennyi sok marhaságot hirdetnek emberek, és mennyi sok marhaságra építik fel emberek a hitüket. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy óvakodjatok, őrizkedjetek, akkor azt mondja, nem elegendő az, hogy te klikkelgetsz, és mindenféle dolgot meghallgatsz. Egyensúlyba kell lenni. Olvas egy könyvet, mindig elmondom. Olvas egy könyvet, emelt óraszámmal olvas Bibliát. Mert ezek a Bibliáról szólnak, de nem a Biblia. Hogy el ne tévedjetek. Jézus erre hívja fel a figyelmet. Hogy önmagában, hogy hallgatjátok a farizeusok tanítását, meg a szadduceusok tanítását, az még nem elég. Értékeljétek, mérlegeljétek, óvakodjatok, foglalkozzatok vele behatóan. Ha már időt szántál rá, hogy meghallgatod, akkor szánj arra is időt, hogy megvizsgálod. És elkezded az igét tanulmányozni, mit mond a Biblia azzal kapcsolatban. Azt is jelenti, hogy őrizkedjek, hogy merüljetek bele. Tehát, hogy mélyebben nézzetek a mélyére ennek a dolognak. Én általában azt szoktam tenni, hogyha jön valami nagyon népszerű dolog, és elkezdenek sokan foglalkozni vele, utána kezdek járni a gyökereinek. Kicsoda, melyik gyülekezetben jár, milyen család élete van, mit mondol a lelkipásztora, milyen háttere van, milyen múltja van, milyen szolgálatai vannak, mik jelentek meg tőle. Ezeket utána olvasok, megnézem. És akkor, amikor megnézem, akkor összevetem a Szentírással. Csak azt mondom, hogy ennek az embernek van hitele, hiteles személy. És elfogadható, amit mond is. Mert nem elég a tanítás figyelni, hanem a hitelesség is kérdés, mert a farizeusoknak volt sok jó tanítása egyébként, csak nem volt szinkronban a tanításukkal az életük. Szóval ne engedjétek a szíveteket az őrizkedés témában, ne engedjétek szívetekbe, és ne fogadjátok be, és ne kövessétek, ezt jelenti, amit tanítanak. Értsétek meg annak hamis, istentelen és Isten igével ellentétes voltát. No, menjünk tovább. Nézzük a farizeus és szaduceus pártot. Ugye az elmúlt alkalommal is idéztem, és említettem azt, de most hadd erősítsem meg, hogy a két csoport között elébként óriási szakadék volt. Alapvetően az akkori politikai rendszerben két erős párt volt az akkori parlamentben, a Sanhedrinben, a zsidók tanácsában. Pártokra szakadt gyakorlatilag a vezetés, és összefonódott a politikai vezetés az egyházzal, a hívőjét, a hittel, ami életveszélyes. És hadd mondjam nektek, hogy a Bibliában, az Újszövetségi Szentírásban, az első egyháznál sehol nem látsz olyan tanítást, vagy olyan példát, hogy az első egyház, vagy az apostolok azt tanították volna, és arra törekedtek volna, hogy összefonódjon az egyház és a politikai hatalom. Külön választották. Isten országa, Isten ország képviselői, és a földi királyok azt mondja, adjátok meg a császárnak, amely császáré, és adjátok meg Istennek, amely az Istené. Így tanította maga Jézus Krisztus is, és Pál apostol is, így tanított, ennek szellemében. És az újkori időszakban, tudjátok, hogy maguk a baptisták voltak azok, akik külön választják ezt a világot. És például Amerikában azért más, például egy presbiteriánus gyülekezet is, mint Magyarországon a népegyházak. Mert ott nincs ilyen. Tehát ott külön van válasz, nincs finanszírozás. Nincs egyház finanszírozás. Az egyház abból munkálkodik, és abból él, ami a szentek adományaiból lehetséges. Természetesen azt tudom, és el kell mondani, hogy ott azért ki van alakítva az adományozásnak a rendszere az adó törvények tekintetében is. Tehát azért ezt tudni kell, hogy ez így teljes. De alapvetően, hogy külön van választva az egyház és az állam, az újkori korszakban éppen a baptista vezetők, lelki emberek mondták először, Roger Williamsnek nevezik, aki Rhode Island államban először megvalósítja ennek a formáját is. Tehát formailag is megjelenik. Tehát pártokra osztottak, és ők képviselték a politikai hatalmat is, és ők képviselték a szellemi, a vallási hatalmat is, ami önmagában rossz. Tehát jó nem lehet. És amikor ilyet látsz, hogy egyház próbálkozik a politikai hatalmat bírni, az nem Isten szerint való, az már rossz kovász. Az befogadni nem jó, rossz irányba visz, mert az egyháznak nem az a dolga, hogy a politikai hatalmat bírja, hanem az egyháznak az a dolga, hogy Isten hatalmával, Isten országát képvisel ebben a világban, ha tetszik a politikai hatalomnak, ha nem. Mert nem attól függ az egyház küldetése és a hitvaló kereszténysége, hogy mi a véleménye ennek a világnak és a világ politikai vezetőinek, mert nem nekik akarnak megfelelni, hanem Istennek, aki szíveket vizsgálja, és ugyanúgy képesek és készek képviselni az evangéliumot a királyok és a császár előtt is, mint Pál apostol. Nézzétek meg Pál apostol bizonyságtételeit. Amikor lehetősége van szólni, ő az evangéliumot hirdeti. A fejedelmeknek, a helytartónak és a császárnak is. A farizeusok pártjáról csak néhány tény. Alapvetően ugye a második templom megépítése az, ami ahonnan eredeztetik az ő indulásukat, és később haszidóknak is nevezik őket, ami azt jelenti, hogy hűséges, és hát részt vettek többek között a zsidó függetlenségi háborúban a szíriek és a görög ellen a makabeusokkal együtt, de nem igazán lényeges ez, és majd később nevezik őket farizeusoknak, ami jellemezte őket, hogy az írások buzgó tanulmányozására szánták oda magukat. Tehát amikor megvolt az ítélete Isten népének, és helyreállította Isten őket, és visszavitte az ígéret földjére, akkor azt mondták, hogy többet ez nem fordulhat elő, nagyon buzgón oda szánták magukat arra, hogy az írásokat tanulmányozzák. Tehát ez egy pozitív dolog is volt, és pozitív volt az is, hogy ma is úgy nevezik őket, hogy a judaizmus őrzői. Tehát, hogy rajtuk múlott az, hogy megmaradt egyáltalán a judaizmus, mint vallás, és mint a zsidó népet egybetartó Isten hit. Aztán Jézus korára, és már azt megelőzően is, ugye az jellemezte őket, hogy az Isten igéje mellé külön szabályokat és rendelkezéseket alkottak tömegével. Olyan mennyiségű rendelkezés és szabályt alkottak, amelyet már maguk sem tartottak be. Tehát ők sem voltak képesek betartani, de tanították. Buzgón beszéltek róla, de ők már, Jézus azt mondja, hogy mi nem is érintitek. Tehát nem, hogy nem tartjátok meg felét se, hanem egyáltalán a közelébe se vagytok annak, amit tanítotok. A köznév fölé helyezték magukat, és ezt ugye viselkedésükkel, hozzáállásukkal is üzenték nekik, hogy ők fölött állnak, ő a klérus, tehát ők a szentek. Tehát igazán külön választották magukat, mint ahogy sajnos az egyház bizonyos korszakában is lehet látni, a papság megpróbált egyfajta ilyen szakrális szerepben feltűnni, hogy ők a szentek. Tehát ők aztán közelebb állnak Istenhez, mint a por nép. Ez egy tévegés, tévtanítás, semmi köze nincs az, amit Jézus Krisztus tanított. A ruhájukban és a ruházatukban is, és viselkedésükben is igyekeztek kifejezni azt, hogy ők szentebbek, különbek, mint a por nép. Például bojtokat helyeztek el a ruhájukon a zsidó törvények szerint, aztán az adakozásokat látványosan gyakorolták, kürtöltettek maguk előtt, és most itt jövök, én adakozok. Amikor imádkoztak, megálltak az utcasarkon, és hosszan imádkoztak, amikor a templom bementek, hosszan, jó hangosan imádkoztak, hogy jaj, jaj, uram, látod, én milyen frankó vagyok, hogy én tizedet adok meg, én vagyok a legszuperebb srác, látod, itt vannak ezek a bűnösök, hát ezek nem érnek semmit, Jézus hozza a farizeus és a vámszedő imájában ezt a képet. És amikor böjtöltek, azért úgy böjtöltek, hogy mindenki lássa, hogy ők böjtölnek. Tehát így komor arccal mentek. Gyötröm magam, értetek is. Én most böjtölök, hogy az Úrnak tetszek. De ez inkább éjségsztrájk volt, mint böjt. Aminek ugye sok haszna nincs. Amikor böjtölsz, azt mondja az Isten igéje, kedd meg a fejlet olajjal, és a böjtölése titkon legyen, amelyet ne az emberek lássanak, hanem Isten, és amit titkon cselekszel, azért Isten jutalmat fog neked adni. A Máté evangéliuma 6. fejezet 1-3 versében olvassuk ezeket. Az igéhez való ragaszkodásunk, mint mondtam, és az elkötelezettség az ige tanulmányozására nézve, az pozitív volt, tehát a farizeusok életében. Hát a szadduceusokról semmi jót nem tudok elmondani, ennyit se. Nem csodálom, hogy azoktól őrizkedik el a szegény tanítványoknak. De ne felejtjétek el, hogy a kor jelentős politikai erője volt. Ez a párt, a szadduceusok pártja. Vonalkoztathatok a mai politikai viszonyokra is, és mai politikai helyzetre vonalkoztathatjátok ezeket az igéket. Tehát el lehet gondolkodni rajta. Tehát Jézus idejében a szadduceusok közül kerültek ki a főpapok is. Tehát úgy voltak, hogy lepaktáltak a korabeli hatalommal, és a hatalom segítette őket, hogy ők közülük legyen kinevezve a hatalommal lojális, a hatalommal szimpatizáló párt soraiból kerüljön ki a főpap is. Hány és hány püspököt neveztek ki, meg egyházi vezetőt neveztek ki a kommunista rendszerben, ilyen alapon. Ugye ezek most kezdnek előkerülni, ezek az iratok, és ebből kezdik a hívők megérteni, hogy miért van ilyen állapotban az egyház Magyarországon. A szadduceusok is hasonlóan gondolkodtak. Szimpatizáltak a hatalommal, és közülük kerültek ki sokan a Herodes pártiak kinevezett formáció is. Sokan szadduceusok voltak, és azok közül kerültek ki. A farizeusokkal ellentétben tagadták a feltámadást, tagadták az angyalok létezését, tagadták a démonok létezését, tehát gyakorlatilag olyan emberek voltak, akik csak a földi, szemmel látható és megfogható világban hittek. Sokkal inkább politikusok voltak, mint hívő emberek. Jézus azt mondja, hogy ezeknek a kovászától őrizkedni kell. Na nézzük meg, milyen kovász az, amitől őrizkedni kell, és hogyan őrizkedjünk ezektől, és hogyan járjunk el, hogyan éljünk, hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk. Lukács evangéliumában azt olvassuk a 12. fejezet 1. versében, két ige van, ami a farizeusok és a szadduceusok kovászával kapcsolatban kijelentés, és segít nekünk megérteni, amit itt Jézus tanít. A Lukács 12.1 az egyik. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett már, mint Jézus, de először csak a tanítványokhoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Tehát a farizeusi kovász az a képmutatás volt. Mi is volt a farizeusok képmutatása? Némiképp ismétlek, némiképp folytatom, amit előbb elkezdtem. A vanásos látszat fenntartása, a valódi Istenfélelem az Isten és az emberek iránti szeretet helyett. A vallásos látszat fenntartása, a valódi istenfélelem és az Isten és az emberek iránti szeretet helyett. Cselekedeteikkel inkább az embereknek, mint az Istennek tetszését keresték. Tehát inkább egy látszat volt, ahogy éltek. Tudjátok, a maga a képmutatás egyébként azt jelenti, hogy színész. Tehát a képmutató az eredeti görögben a színész jelenti, a képmutatás pedig a színi előadás jelenti. Tehát gyakorlatilag ezek nagy színészek voltak. Nagy mesterei voltak a színészeknek. Évről évre egyre jobban adták elő a úgynevezett hívőség színdarabot. Hívő élet színdarabot. Ugye elvárták ezek az emberek, hogy észrevegyék mások, és sértve érezték magukat, ha nem dicsérik meg őket, ha nem köszönnek előre nekik, ha nem a főhelyekre ültetik őket. Nem veszik észre, amit ők tettek, hogy ők milyen kegyesen élnek, sértve érezték magukat. És hogy mondtam, ima életüket és bőtörésüket is nagy dobra verték, és többnek mutatták be magukat és szellemi életüket, mint amit valóban megéltek. És erre idéztem a Máté evangélium 6. fejezet, első 6. rész, első 3 versét, ebből az első verset most olvasom is. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. Mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Tehát nekünk az Isten tetszését kell keresni, nem az a lényeg, hogy mit látnak az emberek, hogy mennyire vagyunk mi buzgók, és miket csinálunk, hanem az a valódi, amikor az ember arra törekszik, hogy Isten lássa az én szívemet, és amit teszek, Isten előtt tegyem. Istennek tetszését keressem. Mivel hazug képmutató életet éltek, és ezért életük részévé vált a hazugság, amelyen leplezni próbálták életük hamisságát. Tipikus. A képmutató életet élő ember hazug is. Mert hazudnia kell. És a hazugsággal kell fenntartani a látszatot. Ezért részévé válik az életének a hazugság. Döbbenetes egyébként látni ma is ilyen embereket. És szembesülni azzal, amikor lelepleződnek, hogy mennyit hazudtak maguknak is, meg másoknak is. Máté evangélium a 23. rész 2.-3. versében így tanít Jézus Krisztus, Máté 23.2.3. Az írástudók és farizeusok Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Ugye maga Mózes széke az a 10 parancsolat, elsősorban ugye a Mózes által adott törvény, és vissza lehet ezt mindenképpen az új szövetségi szempontból értékelve ezt a kijelentést, a 10 igel, 10 parancsolat, amely az új szövetségi korszakban élő keresztényeknek is egy alapvető mérték, érték, és elhanyagolhatatlan. Tehát nem lehet félretenni. Hát kegyelem van, nem kell foglalkozni a 10 parancsolattal. Sőt, a törvényszegésről a Biblia azt mondja, hogy a 10 parancsolatot titokban már megszegik emberek. Pontosan ugye a képmutatók, akik nem a 10 igét nem veszik mértékül, és nem kérik Isten kegyelmét és szentlélek erejét, hogy betöltsék a 10 parancsolatot. Őrizkednünk kell, azt mondja ugye, viszont tehát megtartani a 10 igét, a 10 parancsolatot, és ebben ugye odafigyelni az igéhez ragaszkodó és azt tanító emberekre, viszont őrizkednünk el a képmutató vallásosságtól, mely a külsőségben szennek, szigorúnak tűnik, de szívében romlott, és nincs meg benne az Isten és az emberek iránti krisztusi szeretet és valódi szentség. A szadduceusi képmutatása pedig, ez volt ugye a farizeusi képmutatás, a szadduceusi képmutatás pedig a következőképpen érthető. Politikai érdekből bárkivel készek szövetségre lépni és pártoskodni. Tehát ugye készek voltak az ellenségükkel is, a farizeusokkal is szövetségre lépni, ha az érdekeik úgy kívánták. Tehát általában a modern politikai elit ilyen. Tehát sajnos sokan ilyenek, mint a szadduceusok, hogy bárkivel képesek szövetségre lépni, csak hogy a hatalmat megszerezzék, vagy megtartsák. Semmi más nem érdekelte őket, csak a hatalom. Bárkin és bármikor átgázoltak, hogy a hatalmat megszerezzék, vagy azt megtartsák. Szemrebben és nélkül hazudtak, ha ezzel érdekeiket védhették. Csodálkozok is rajta, például is nagyon nagy kihívásra tartom, hogy keresztény ember hogy lehet politikus. Egy óriási kihívás. Nem mondom, hogy ne legyen, mert hát fontos, hogy hívő emberek is legyenek vezető pozícióban. Persze a vezető pozíció nem csak politikai úton lehetséges, és sokféle pozíció van, szakmai pozíciók is vannak, amelyek befolyást lehet gyakorolni. De mégis ugye a több párt rendszerrel épülő demokráciában ugye politikai pártokból kerülnek ki az országok vezetői, és hát politikusként megállni igazságban az egy derekas feladat. Jócskán van, miért imádkozzunk a jelenlegi vezetőkért, ország vezetőjért, hogy tudjanak igazságban járni. No, a 12. vers így hangzik ebben az ige szakaszban. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyérkovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításától. Föl kell tennünk egy kérdést. Milyen tanítást fogadunk be? Nem elsősorban arra van szó, hogy mit hallhatunk, és mit hallunk, hanem mi az, amit a szívünkbe is fogadunk. Persze az sem mindegy, mit hallgat, vagy mit néz az ember, mert nincs semlegesség, tehát az emberre hatással van, amivel táplálkozik. Azzá válik, amit eszik. Szellemi értelemben is, amivel táplálkozik az ember, az építi föl, vagy le az ő hitét, szellemi életét. Máté 16.12-ben ezt olvassuk. Máté 16.12. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyérkovászától óvakodjanak tehát, hanem a farizeusok és a szadduceusok tanításától. Nagy kísértése a mai kereszténységnek ebben a zűrzavaros világban, hogy azoknak a tanítását keressék, és abban higgyenek. Itt gondolhatunk igehirdetésekre, könyvekre, webes tartalmakra, konferenciákra, amit hallani szeretnének. Vagy amiket szelleminek, újnak tartanak maguk. Mert az izgalmas. Ez egy komoly kísértés, az emberek szeretik az izgalmakat és keresik. Az adrenalin fokozó, az adrenalin növelő szituációkat, helyzeteket, tehát azaz az élményeket. Rengeteg testi ember van ma az egyházban is, akik az élmények alapján azonosítják be a szellemi dolgokat. És ha olyan élményeket élnek át, amikről azt mondja, hogy szellemi volt, akkor a szellemi. Sokkal kevésbé ezek az emberek nem az Isten igének alapján, az Isten igének világosságában értékelnek dolgokat, hanem az élmények alapján. Ez a fajta élmény központú gondolkodásmód jelen van ma a világban, sajnos az egyházban is tetten érhető. Olyan időket élünk, amikor a különféle tanítások elárasztották az egyházat. A legjelentősebb fóruma ugye ennek, amit említettem, maga az internet. Tehát az interneten rengeteg információt lehet találni, ami pozitív is, mert hát az ember utána akar nézni valaminek, elolvassa, csak nem mindegy, hogy mit olvas el, és mi az, ami alapján a vélemény formálódóban van, ami a véleményét, a megértését formálja. Sok különlegesnek, misztikusnak tűnő konferencia, előadó, közösség jelent meg. A könnyebb közlekedés, utazás lehetővé tette, hogy ezeket terjesszék is. Ugye maga a sajtó és a könyvkiadás, az utazás sokkal egyszerűbbé vált az elmúlt 50 évben, mint korábban 150 évvel ezelőtt. Tehát azért nehezebb volt bejárni az egész világot egy tévtanítónak egy év alatt. Most simán meg lehet tenni, oda repül a vakar, és akkor hirdeti, amit gondol. És az internet pedig elérhetővé teszi a tanítások és ezeknek az üzeneteknek a terjesztését. A Timóteushoz azért második levelében Pál apostol a negyedik rész második és negyedik versítelő szakaszában a következőt írja. 2 Timóteus 4.2.4. Hirdesd az igét! Állj elő vele! Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, a mondákhoz pedig odafordulnak. Azt mondja Timóteusnak Pál, hogy lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem szívlelik. Nem szeretik hallgatni az emberek. Sokkal inkább szeretnék azokat hallani, ami nekik úgy tetszik. Jó érzés kelt. Ki nem szereti azt hallani, hogy szeret az Isten? Tutulgat az Isten? Megáld az Isten? Kegyelmes az Isten? Bármit csináltál? Mindent megbocsát neked az Isten. Ó, nem olyan nagy probléma. Majd, amikor megállsz Isten előtt, úgyse fogja azt mondani, menjél a pokolba. Hát nem olyan gonosz az Isten. Jó az Isten. Cuki az Isten. Kiszolgál az Isten. Minden kívánságodat teljesít az Isten. Minden kérdésedre válaszol az Isten. Mindennel meg fog áldani az Isten. El fog árasztani az Isten. Jó lesz neked, ha keresztény leszel. Az lesz, amit te akarsz. Ha van kedved, azt csinálod, amit Isten mond. Ha nincs kedved, nem baj, mert kegyelmes az Isten. Hát ugye ezt úgy szeretik az emberek, mert ez nem követel semmilyen igazodást, életváltozást, de nem is vissza mennybe, az biztos. Egészséges azt jelenti, épp, egészséges, jó, jól van, romlatlan. Tehát azt mondja Pál Timóteusnak, hogy lesz idő, amikor a romlatlan tanítást nem viselik el az emberek, márpedig a rothadt, az rothadást eredményez. Vegyél egy rothadt almát, tedd az egészségesek közé. Nem tudom, ki látott még olyat, hogy a rothadt alma lett egészséges. Általában nem ezt történik, berakod a rothadtat az egészséges almák közé, és mi történik? Amelyik érintkezik vele, elkezdi meg rothasztani. Így működik a tévegés, a tévszanítás, a hamis dolgok is. A romlatlan pedig az egészséges. Épp. Teljes. Nem hiányzik egy része sem. Amikor valaki romlott dolgot eszik, ugye az megfertőzi. Egy fertőzés kap. Gyomorrontás kap. És annak vannak tünetei. Azokat nem szeretném ecsetelni. De egy erős fertőzés, gyomorfertőzés, az nagyon komoly dolog. Tehát tudjátok, kicsi gyerekeknél kórházba is kerül, de felnőtteket is nagyon komolyan megviseli, amikor romlott dolgot eszik, és fertőzés kap. Ilyen a tanításokkal is. Ilyen a helyzet a tanításokkal is. Akik romlott dolgokat esznek meg, megfertőzi őket. Olyan mértékben fertőzi meg őket, hogy homályból ír az elméjükre, és erre kevésbé képesek különbséget tenni a tiszta és a tisztátalan között. A jó, a tiszta, az épp és a romlott között. Homályborul az elméjükre, és eltompítja az érzékeiket. És sodrodnak. Nem mindegy, tehát mit fogadsz be, és milyen tanításokra épül a hited, mert hamis tanítások hamis hiteket építenek. Az is hit. Hamis tanítások által is jön be hit az ember életében, csak azt tévegésnek mondjuk, és hamis hitnek mondjuk. És az is működik. Tehát a hamis hit is működik, csak annak forrása az ördög. Ördög hatalma, korlátozott hatalma. A fertőzés nem áll meg. Aki fertőzött, fertőzötté válik a beszéde és a tanítása is. Tehát amikor képviseli a maga hamisságát, hamisságot hirdet, és ezzel fertőz másokat is. Ez a második fázisa. Tipikus példája ennek az úgynevezett szellemi tanok az áldásról, az egészségről, az egészséges életmódról. Most ez tipikus fertőzés. Ma mindenki tiszta akar lenni. Mindenki egészséges akar lenni, és azt gondolja, ez a tablettával, ilyen kúrával, minden, és óriási biznisz ez, a fajta egészségkultusz, ami test, ami nem szellem. Jézus meg világosan mondja, nem azt tesz tisztáltan, amit megeszel, mert az árnyékszébe kerül. Azt tesz tisztáltalan, ami kijön a szívedből. Ezzel elviszi a gondolkodásmódot és a fókuszt a test felé az embernek. Ezek tanok, tévtanok, amelyeknek vannak hirdetői, szolgái, prédikátorai, vannak bizonyságtevői. Csomó konferenciát tartanak az ilyen egészséges életmódról, és embereket képeznek. Csoportokat hoznak létre. Hogy higgyenek ebben a szerben, ebben a kütyűben, mind a legfontosabb, legszuperebb, hosszú életet, egészséget adnak a családjának. Már nem is kell enni semmit, elég, ha bogyót megeszi, és végtelen egészséges lesz, és szuper lesz, neked lesz a legjobb, meg annak, aki eladja. És főleg neki. És nem veszik észre, hogy részei a piramisnak, és egy piramis játékban élnek, és ő maguk is a bizonyságtevés helyett ezekről tesznek tanúbizonyságot, hogy milyen a kütyű, milyen a mágnes, milyen a tabletta, milyen a piros kis bogyó, és hogy az milyen combossá tesz téged, és teljesítő képességed, erős leszel, és szuper. Tévtanítás, tévegés. Nem a kamillatáról beszélek. még mielőtt félreértenétek. Értitek? Tehát, hogy a, nem tudom, milyen kenősről, ami egyébként gyógynövény. Tehát nem ezekről beszélek. Ezek hitekre épülnek, ezek a fajta. Tanítások is a lóvé, a pénz, az, ami mozgatja. Nem, te vagy a lényeg, amit megveszel. És te már üzlet vagy. Mert te már megvetted és megetted. És még hiszel is benne. És még mondod, hogy működik is. Csak a hitet hamis. És a hamis hitnek lett ez a terméke. A szellemi harcról tévtanításokat hirdetnek, olyan marhaságokat írnak, mondanak róla, ami nincs már a Bibliában. Az erőkről, az élményekről, ezek a tanok befogadójuk elméjére homály borítanak, és nem képesek józanul mérlegelni, Isten igéjét megérteni. Egy homály lesz rajtuk, és mikor beszélgetsz, hogy csodálkozó, hogy nem érti. És olyan mértében homály az elméjén, hogy tényleg nem érti. És külön harc, hogy valakin átsüssön a sötétségen, a homályon a fény, a világosság is észhez térjen. Mert mondom, a tévtanítások hitet hoznak létre. Csak ez a hit hamis. És ennek a hamis hitnek is van forrása, és van hatalom benne. Csak ez a sötét oldal. Nem Krisztus a forrása, és nem a Szentlélek. Az emberek szeretnének szenvedés nélkül elérni dolgokat, ezért fogékonyak azokra a tanításokra, amelyek azt tanítják, hogy szenvedés nélkül juthatsz előrébb a szellemi életben is. Töménytelen mennyiség ilyen tan van. Majd sorolok néhányat föl. Érdekes dolgot olvastam Párhegyi Feri bácsi a Szeretető című könyvében. Megdöbbentő. Következőt írja. Nem szó szerint idézem, hanem lényeget. Bizonyított tény kutatásokkal bizonyították, hogy azok az anyák, akik fájdalommal szűrik gyermekeiket, sokkal jobban ragaszkodnak hozzá, erős fájdalmakat érnek át a szüléskor, sokkal jobban ragaszkodnak gyermekeikhez, erősebb a kötelék közöttük, mint akik fájdalom nélkül. Olvassanak el Párhelyi Feri bácsi Szeretető című könyvében. Gyökösi Endre. Igen. Tényleg? Tényleg. Köszi. Gyökösi Endre bácsi. A Bandi bácsi a Szeretetről, igazad van, így van. De még mielőtt megkeresitek, és nem találtok olyan könyvet, tehát... Tévtanítom! De ezért köszönöm szépen a korrekciót. Látjátok, milyen nagyszerű dolog? Hogyha figyelünk egymásra, és a marhaságot mondok, hogy bocsáss meg, ilyen nincs benne a Bibliában. Tényleg, azt hittem. Remélem, nincs ilyen veszély, de nekem is igyekszem, törekszem. Oké, döbbenetes dolog. Ilyen a szenvedés nélküli növekedés ígérete is. Hamis. Hamis. Mert a növekedés, az fájdalommal jár. Nem tudom, emlékeztek én még arra, amikor kiskamaszok voltatok, és akkor elkezdett nőni a lábatok. Emlékeztek rá? És akkor nem tudtátok, mi van veletek. Zsiborgott így. És akkor volt, aki egy év alatt nőtt, nem tudom, 20 centit. És akkor a Ropi úgy nézett ki. És akkor mondták, hogy jaj, mi a baj vannak a gyereknek. Én is nagyon megugrottam, a lábom is ilyen hirtelen, ilyen hatalmasat nőtt, és akkor fordultam én is az utcán. Hamarabb odaért a lába, mint én. És egy furcsa helyzet volt. És bizony éreztem a testemben, hogy ott nőnek. Tehát, hogy az fájdalommal járt. Kérdeztem édesanyám, hogy valami baj van velem. Nem kisfiam, nősz, csak ennyi a probléma. Tehát a növekedés bizony fájdalommal jár, szenvedéssel jár. Ezek a tévtanítók a hallgatókkal igyekeznek a következőket, csak néhányt emelem ki, elhitetni. Ugye a kovászról beszélünk, a tanításbeli kovászról beszélünk. Aktuálisan ma. Amiről Jézus azt mondja, hogy óvakodjatok. Kerüljétek el, figyeljetek, vizsgáljátok meg. Ne fogadjátok be, ne egyétek meg. Ne fogadjátok be kanyar nélkül. A kanyar ahhoz kell, hogy lassítunk általában a kanyarban, mert nem lassítunk, kisodródunk. Tehát, ami nagyon nyomulós, az nem érdemes foglalkozni. Isten mindig ad neked időt, hogy megvizsgáld. Soha nem szabad bedőlni annak, hogy most azonnal itt, ne gondolkodj! Barátom, kelj fel hamarabb, hogy engem rászedjél. Én is voltam a helyeken már, szinte szugeráltak és varázsoltak. Szószékről is mondtak, ha nem leszel benne, akkor meglátod! Mondom, elmenj neked az eszed. Azt mondja, hogy ezt meg fogom menni. Én imádkoztam, értes, hogy megtérjen szegény. És néztem a többi embert, nagy része a közösségben, mind ment utána, mint a birka. És nyilvánvaló, hogy ez nem valós. Tehát olyan dolgot mond, aminek semmi köze a Bibliához, de az evangélium hirdetéséhez meg végképp. Nem ilyen, amit a Biblia mond, és nem ezt tanította Jézus is, nem ezt élte elénk, és az apostolok sem így éltek. És hát ennyi volt, aztán gondoltam, most már megyek haza, mert ez már nem változik, tovább nem érdemes itt maradni, mert még meg elrontom itt a jó légkört, tehát itt no, mert inkább Bibliát olvastam, mint azokat hallgassam, annak haszna volt. Volt ilyen. Volt ilyen. Volt, amikor olyan konferencia voltam, hogy bugdácsoltott mindenki, aztán egyik barátom mondta, gyere barátom, menjünk beszélgessünk inkább. Rászló, hogy barátom, ha kimentünk, beszélgettünk az igéről, imádkoztunk, olyan jó volt. 200 ember meg bugdácsoltott bent a időben, ezt nem tudom, hogy miért volt jó. Nem mondom, én is megnézem ezt a bugdácsolást egyszer. Volt egy nagy kenetes ember, oda mentem hozzá, nem mondom, akkor én kész vagyok, hogy ez a bugdácsolás Istentől van, majd meglátjuk. Rárakja a fejemre a kezét, és elkezd nyomni. Nyom. De őszintén mondom, uram, itt mindenki ezt csinálja, hát megnézem ezt a testét, jó beszélt egyébként, nyomott volna. Láttam, szegény annyira nyom, mondtam neki, drága angolul, drága testem, inkább imádkozunk együtt, az hasznosabb lesz. És akkor imádkoztunk együtt, és az tényleg jó volt. A pszichéd a hitedet követi. A tested a hitedet követi. Amiben hiszel, az működni fog. A tévhit is, a hamis hit is működik, ne felejtjétek el. Azért, mert valaki működik, még nem biztos Istentől van. A boszorkányok is tesznek csodákat és jeleket, a varázslók is tesznek jeleket és csodákat. Az még nem jelenti, hogy ennek a forrása a Szentlélek. A Szentlélek az Isten beszéde ellen nem tesz semmit. És ne feledd, de nem egy ige vers alapján, a teljes írás alapján. A teljes írás alapján. Jelzem, a Bibliában is van olyan, hogy jelestek, de azt mind felállították. Az Isten munkája, amikor Isten jelenlétébe értek, összeestek, mert megerettentek. De nézzétek meg Ezékiel profétát, Dániel profétát, olvassanak végig a Bibliát. Mindenhol azt tapasztalt, hogy fölállították őket. Hogy beszélni tudjon hozzá az Isten. Hogy szólni tudjon hozzá az Isten. Nem kiütötte őket, hogy ne halljanak igét, hanem fölállították őket. Persze, hát megijedtek, megrettentek. Hát azért te is szerintem, ugye reggel, hogy éjszaka arra kellni, megáll Gábriel ott a szobában, nem fér be ugye a szobában, hogy csak valamelyik része maradott meg, és lehajol, hogy kelj fel. Hát, bármilyen bátor legény is vagy, szerintem azért úgy inatba szállna az erő, mint Dánielnek. Az ugye napokig remeget reszkedett, olyan hatása volt rá, amikor látta az Istennek a szentségét, hogy az döbbenet volt. De aztán mondanak az angyal, hogy erősödj meg, mert valamit mondani akarok. Erősödj meg, állj fel. És ezért kér ugyanez, nézzétek meg. Bibliát ismerő emberek, olvasni kell az igét, tanulmányozni az igét, és az Isten beszéde által kell megvizsgálni a dolgokat. Majd erre még visszatérünk. Tehát ezek a tévtanítók el akarják hitetni veled, hogy akkor leszel áldott, ha az ő konferenciájukon részt veszel. Akkor leszel igazán áldott, ha ők imádkoznak érted. Hát nem az Isten áldása gazdagít meg. Nem tud az Úr megáldani Afrikában egy hívő testvért, akire nincs imádkozzon, hanem imádkozik, és nincs gyülekezet sem, mert ő ment oda, hogy legyen gyülekezet. Nagy baj lenne, ha a lelki pásztorának kéne elrepülni, hogy imádkozzon kézzeltételért, hogy valami kis áldást csöpögjön az életére. Persze, nem félre, a kézzeltételben van erő. Van áldás, és a kézzeltételnek meg van a helye. A Biblia tanít erről. Nem erről beszélek. Csak arról, hogy én hogyan gondolkodok az áldásról. Ki a forrás az áldásnak? Nem egy ember, hanem Isten. Isten. És egy ember soha nem gondolkodhat úgy, és nem hirdeteti, hogy ő az áldásnak a forrása. És akkor leszem megáldva, ő megáld. Ez nem így van. Nem így van. De az igaz, hogy azt mondja Isten Áronnak, hogy így imádkozzál értük, hogy meg tudjam áldani a népet. És így jön az Ároni áldás. De Isten áldotta meg a népet, miközben Áron az ige szerint, Isten akarata szerint imádkozott értük. Tehát mindenki az Isten akarata szerint járt el, és ebben benne volt az áldás. Aztán elhitetik emberekkel, hogy bizonyos kegyelmi ajándékokra van szükségük ahhoz, hogy tényleg áldottak legyenek, és tényleg sikeresek legyenek. Elhitetik emberekkel, hogy akkor lesznek igazán Isten jelenlétében, és akkor lesz Istennek a vezetése az életükön, ha proféciát kapnak. El akarják hitetni az emberekkel, hogy akkor lesznek áldottak, ha az ő gyülekezetükbe kezdenek járni, és oda csatlakoznak. Elhitetik az emberek, ha bizonyos ételektől tartózkodnak, akkor szentebbek lesznek. elhitetni akarják az emberekkel, hogy a bizonyos gyakorlatokat átvesznek, akkor eredményesebbek lesznek, jobban növekednek. És sorolhatnám, rengeteg van. Amikor az emberek így kezdenek gondolkodni, akkor kialakul bennük egy hajlam arra, hogy komolyan vegyék azt, amikor a nagy ember mond nekik valamit egy konferencián, hogy amikor úgy kezd, így szól az Úr, álmot kaptam, proféciát kaptam, és ezt kell nekik ahhoz, hogy komolyan vegyék. De leül mellék egy testvér, azt mondja, figyelj, azt olvasom a Bibliában, hogy ezt tanítja Isten igéje. Gondolkodjál rajta. Nem szellemi. Kaptad álomban, vagy proféciában? Nem kaptam álomban, se proféciában, csak józan paraszt észre elolvasna a Bibliát, és úgy látom, ezt mondja a Biblia. Megvárom, míg szellemi kijelentést kapok. Miért az nem szellemi? Egy egyszerű. Idézőjelben mondom, testvér, aki szeret téged. Figyelmeztet téged. És hoz egy igét. Hogy figyelj, a Biblia ezt tanítja erről a kérdésről. Ezt tapasztaltam, így éltem meg az Isten igéjét. Egy házi csoporton hallgatsz egy bizonyos feltételt. Hogy megosztod a kérdéseid és a problémáidat, és valaki elmondja neked. Figyelj oda erre. Nagyon nagy veszély, amikor csak akkor veszünk olyan dolgokat, amikor a nagy révületben szól hozzánk valaki. Ne legyünk balgák. Jézus tanításai, amelyek elhangoznak, a végtelen egyszerűség elemezte őket. Beül a hajóba, beszélget a tanítványaival, figyeljetek, azért nem mindig járt a vizen. Leült velük, külön vitte őket, és beszélgetett velük. Akkor tanította a hegyi beszédben az embereket, akkor olvasd el, amiket tanított. Nem azt mondta, érzem, hogy bizsereg a kezem. Nem bizsereg a egy lábam ujja is. Boldogok azok. Egyszerűen elkezdtem mondani, hogy boldogok vagytok, ha. És elmondta azt, hogy figyeljetek ide, hogyha egyik kezed visz bűnbe, akkor jobb, ha megszabadulsz tőle, mert jobb fél kézzel, fél lábbal, fél szemmel menni a mennyországba, mint elkározni. Értitek? Jézus közösségben volt a tanítványaival. Azt mondta, hogy barátaim vagytok. A tanítványai közül azt mondja, a Biblia odahajolta a vállára. János. Rátette a vállára a kezét Jézus. Szeretlek téged. Végtelen egyszerű volt az Isten. Akkor mi miért akarunk természetfelettiek lenni? Nem kell, legyünk emberek. De szolgáljunk egy természetfeletti Istent. És engedjük, hogy az Istennek a hatalma, amely a szeretetben van. Nincs nagyobb hatalom a Bibliában, mint a szeretet. A szeretet a legerősebb. A szeretet győzze mindent. A Biblia azt mondja, gyűjtsetek eleven szeretet a szeretet által ellenségeitek fejére. És ez megégeti őket, megdöbbennek. Abban van az erő, az Istennek a szeretetében, amelyben persze megvan az igazság is. Tehát nem jelent az, hogy nem mondom meg az igazságot, hogy figyelj, tér részhez. Ezen az úton, ha jársz, elveszel, elkárhozol, rossz, rossz az irány. És bátorítalak téged arra, hogy figyelj oda ezekre. Isten igény ezt mondja, hallgass az Úrra, bátorítalak téged. Mert szeretlek téged. De az Isten igéje azt mondja, hogy szeretetben van a legnagyobb hatalom. És ez a szeretet a Golgotai kereszten legyőzte a bűnt, és legyőzte a sátánt, és annak minden erejét. Nézzétek meg! Minden erőt és hatalmat alá vetett az Isten Jézus Krisztusnak. Mert Isten szeretete oda vitte a keresztre. És ebből a szeretetből odaadta az életét. Isten ereje ebben van. No, menjünk tovább. Az 1 Timóteus 4... Hát igen. Szóval az 1 Timóteus 4 első 11 versében olvasuk a következőket. De mi mindig beszélgetünk azokról a dolgokról, amelyek mint kovász jelen vannak az egyházban ma. Vagy amelyek mint kovász veszélyeztetik a hívőket, amelyekről Jézus azt mondja, hogy ne fogadjátok be. A kovász megkereszti a tésztát. Kevés kovász nagy tésztát kereszt meg. Megromlik az ember élete. Egy kicsi is elég ahhoz, hogy az ember eltérjen, elforduljon Isten igéjétől. 1 Timóteus 4, 1-11. Következőt mondja Isten igéje. Figyeljünk oda. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. És olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Egy bélyeget hordanak a hamisság a képmutatás miatt a lelkükben, szívükben, és ezt kompenzálják sokszor ezeket a tanításokkal. Ezek tiltják a házasságot, és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó. És semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaztanítás igéjével táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtől és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az Istenben reménykedünk, az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek, rendeld el ezeket, és tanítsd. Röviden összefoglalva. Beszél itt Timóteusnak Pál, hogy a tévegőknek a lelkiismeretében bélyeg van. És ez a megbélyegzett lelkiismeretből fakadóan próbálnak a szenté lételhez, a szenté élethez külső eszközöket használni. Tehát, mint a képmutatók, ugye, akik belül romlottak, de külsőségeket próbálnak felhasználni arra, hogy valamilyen módon szentek tűnjenek. Azt mondja itt az ige, hogy tiltják a házasságot. Az én megértésem szerint ez azt jelenti, hogy azért tiltják a házasságot, mert hamis módon szentednek tartják azokat, akik házasság nélkül élnek, mint azokat, akik házasságban élnek. Ez hazugság. Tehát azért, és közben pedig parázna vágyak égetik őket. Mert egyedül valóságra ajándék kell Istentől. Karizma, kegyelem ajándék. Aki nem kapott kegyelem ajándékot arra, hogy egyedül valóságban éljen, az Pál apostol tanítása szerint égni fog. Égeti ez a vágy. Nézzétek meg azokat a közösségeket, ahol megkövetelik a szentnek nevezett emberektől, hogy egyedül éljenek. Mennyi mocsok és szenny meleg ágya ez a tévtanítás. De belekeveredhet az evangéliumi keresztény is ebbe, hogy úgy gondolja, hogy ez a szentebb élet, hogyha nem házasodik meg. Életveszélyes. Ilyen módon gondolkodni, ha valaki nem kapott erre karizmát, kegyelmeendékot, és az a kevesebb. Aztán Biblia azt mondja, hogy tiltják bizonyos ételek élvezetét. Például azt mondják, hogy a húst eszel, a szennyessé tesz. Az a helyzet, hogy az új szövetség tanításával szemben áll ez a kijelentés. Hús evésétől a tartózkodás is. Máté evangélium a 15. fejezet 11. versében, Máté 15, 11 és 20 versekben azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem azt tesz tisztátalan, amit megeszel, mert szívből jön ki. 20. vers azt mondja, ezzel Jézus tisztának nyilvánított minden ételt. Tehát felülírta a mózesi tételes törvényeket, tisztának mondja ezeket. Aztán apostol cselekedete a 10. és 13. versében Péternek leszáll, éhes volt nagyon Péter, készítették az ételt, és nehezen tudott koncentrálni, de imádkozott, és hát jó férfi ember volt Péter is, ugye, akkor nagyon éhes volt, akkor, és nem éppen a bőjte hivatott el, hogy arra hivatott, hogy éppen akkor vacsorázzon, vagy egyen, hogy gondolkodott, imádkozott, de csak a kaján járt az esze. Leszáll lepedőben egy csomó zsidó ember számára utálatos állat. Röfögött is meg, csúszkált meg, mászkált. Azt mondja Péter, fúj, egész éhes vagyok, de egész életem miatt nem ettem. És mit mond neki Isten? Öld és egyél. Ne mondd tisztátalannak, amit az Isten megtisztított. Megint csak azt látom az új szövetségben, ezek az étkezési szokásoknak semmi haszna nincs. Tévtanítás, tévegés. A törvény megtartásában nincs megigazulás. Vannak egyházak, akik a törvény mellé felemelik a kegyelmet, és tanítják, tévtanításokat hirdetnek, akik a törvény alapján akarnak megigazulni, el fognak kározni. A Biblia azt mondja, Galata levél 2 és 3. fejezetét végig lehet olvasni, hogy akik a törvény által akarnak igazságban járni, megigazulni, azok kiesnek a kegyelemből. Mindig volt ilyen tévegés, ma is van. Ezért nem mindegy, mit hallgatsz. Mit fogadsz be? És mitől hiszed, hogy te tisztább leszel, meg egészségesebb leszel, meg szentebb leszel? Addig fogsz élni, persze kell bölcsesség is, meg gondozni a Szentlélek templomát, tehát nyilván nem arról van szó, hogy Red Bull-al, meg tudom, ilyen vizékkel tömöd az agyarat, és kicsit teljesítsél, mert a véged van. Tehát akkor nem mondod, hogy az nem a gondozás kérdése. Megvan a Bibliában, 6 napig dolgozzál, 7. napon pihenj meg. És tedd le, ne telefonálj, ne kapcsolgass a tévét, ne hallgass a híreket, imádkozzál, mert a legfontosabb hírforrások a Bibliában vannak benne. Ezen a héten is megtapasztaltam. Online közvetítés van a Bibliában. Fel is költöttem egy este a feleségemet. 10 nap jön a Bibliában! Mondjuk a felkelt. De ezt örömmel fogadtam, mert Isten kijelentése érkezett meg. Mondom, nézd, ezt mondja a Biblia a mai helyzetről ebben a mai országunkban és ebben a nyugat-európai társadalomban. Ez szólja az üge. Ó, mondom, szuper, jobb, mint a heti válasz. Hogy van. Mert ez napi válasz. Dicsőség az Úrnak. Persze olvasok újságot is, elég sokat olvasok újságot, mert nyomtatott sajtó egyébként sokkal több lehetőséget nyújt az objektív értékítéletre. Na mindegy. De a forrás, az igazi forrás a Szentírás, a Biblia. No, és mondhatnánk az 1 Timóteus 4:4-et, amit itt olvastunk, azt mondja a Biblia, hogy mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Kagylóleves van, mert éppen Franciaországban plantálunk gyülekezetet. Uram, köszönöm neked ezt a csigabigát, meg a kagylót. Hálás vagy neked. Egy kicsit nyúlós, kicsit rágos, de áldott. És akkor... Tehát erről van szó. Gondolj bele, görög kultúrában Pál apostolt mivel vendégelték meg? Tele volt pogánnyal. Ó, Pál apostol, úgy örülök, hogy itt vagy. Itt van jó kis bálvány áldozati hús. Ez még röfögött reggel, olyan friss. Egyél! Pál apostol fogta, hálát adott. Köszönöm, uram, neked a disznóhúst. Hálás vagyok, hogy szabad vagyok, legyen áldott a nevedben. Amen. És ezáltal megszentelődött. Meg reggel még kiontották a disznó vérét a bálvány templomban, és abszolút züm-züm-züm minden, imádták a bálványékat. De Pál ez nem fogott. De azt mondta, figyeljetek gyerekek, hogyha ti erőtlenek vagytok, és zöldséget esztek, mert azt mondja, mert még erőtlenek vagytok, tehát nem tudtok hinni abban, hogy Isten ezt a bálvány áldozati húst, ugyanis nem lehetett a piacon mást venni. Tehát abban a helyzetben nem azért nem ettek húst, ne felejtsetek el, mert a hústól tartózkodtak, hanem mert legtöbb esetben a húst, az állatlevágása az kiondorodott a vér a bálványnak. És azért gondolták, hogy nem eszik meg, mert tisztátalok. Azt mondja Pál, ha nem eszem húst, az erőtlenekért nem eszem, hogy még meg nem erősödnek, addig nehogy megbotránkozzanak, és ne fogadják el a lényeget. Tehát nehogy amiatt ne tanítassam őket, mert éppen úgy, akkor eszünk banánt. Meg zöldségfélét, aztán kész. A Dánielnek jó volt, nekem is jó. De új szövetség országban élünk. Ne feledjük el. És az új szövetségben ez a tanítás. Itt a szellemi tisztaságról van szó, és a szív tisztaságáról beszél a Biblia. Elsősorban. És hitáltal megszentelődik az én, a Méri Márkozó. Jó dolog, nem? Disznótor után. Jó, hát persze a megfulladtától és a vértől tartózkodjatok meg a paráznosságtól. Ez ugye az új szövetségi szentiratokban kijelentetett a zsidók miatt. Ez is azt mondja, hogy a zsidók miatt tegyétek ezt. És a zsidók mindenhol ott élnek feletek együtt. Aztán beszél itt a Biblia a babonás félelmekről és a babonás mesékről, a misztikumokról. Ugye az akkori görög világban annyi mitológiai mese, meskete volt, annyiféle Isten, minden Istennek volt két-három gyereke, félistenek, rőttek, mentek, szaladgáltak, egyiknek a sarkával baj, a másiknak a fejhajával. Mindegyik annyi baj volt velük szegényekkel, hogy nem is tudom, hogy hogy lehetett ebbe az EUSZ-ba így hinni, hogy amikor néha úgy volt, akkor Hérát megcsalta, hát gyenge volt, erőtlen volt, megtetszett neki egy jányka, de ezeket imádták. Jó. És ebbe a kultúrába prédikált Pál. Mikor tele volt ezekkel a babonás félelmekkel, hittel az emberek szíve, jaj, mit csinálnak az Istenek, jaj, jaj, nehogy baj legyen, jaj, jaj. És azt mondja, ezeket a meséket hagyjuk. Ennek semmi értelme nincs. Kerüljük el ezeket. Hogyan lehet mégis keresztényként belesodorodni ebben? Van egy alapelv, amit nekem megtanítottak az én lelki atyáim. Azt mondták, beszéljünk sokat arról, amiről a Biblia sokat beszél, és keveset arról, amiről a Biblia keveset szól. Akkor ez segítünk abban, hogy ne tévedjünk el. Mit csinálnak általában a tévegők? Mindig azokat kutatják, amiről kevés van. Próbálják minden jobbról, balról, és valami marhaság kitalálnak vele kapcsolatban. És valahogy kiásnak valami nagyon szuper tanítás, és akkor írnak róla egy könyvet. És akkor egy csomó pénzt keresnek, mert sokan megveszik. Hát a 2 Timóteus 3-ban pedig az élet módbeli változásokról beszél Pál apostol, tehát a szülők tisztelete, a kegyesség látszatának megőrzése, de a állhatatlan lelkek ugye csapdába ejtése. Hát olvassátok el, most erre már nem térnék ki, 2 Timóteus 3. Mai kor szellemet fel lehet ismerni benne, mint tant. A Tesszalonikai levél, első levél 5. rész 21-23-as versekben a következőt tanítja nekünk az Isten igéje. 1 Tesszalonika 5-21-23 azzal kapcsolatban, hogyan óvjuk meg a szívünket és a szellemünket attól, hogy befogadjunk tévtanításokat és rossz kovászt az életünkbe. 1 Tesszalonika 5-21-23, így hangzik. De mindent vizsgáljátok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, azaz szellemeteket, elméteket, azaz lelketeket, és testeteket teljes épségben fethetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát azt mondja, hogy először is tartózkodjatok, vizsgáljátok meg, és ne fogadjátok be, mi hamis. Mindjárt erről még pár szót szólok. És Istennek, a békesség Istene szentelje meg titeket, tehát választom külön magának, és őrizze meg a szellemeteket, a gondolkodásotokat, akaratvilágotokat, de a testeteket is teljes épségben. Tehát nem a bogyók, nem a különféle életek, ételektől volt tartózkodás, nem a különféle mágneses nyakláncok fognak megőrizni téged épségben, hanem a békesség Istene. Ha neked ez nem elég, akkor egyéb bogyót. Csak az egy veszélyes út. Mert olyan hiteket épít fel benned, amit tévegés. És ezt kezdett tanítani és terjeszteni is. Csak nem itt. Ebben a gyülekezetben. Mert az presbitereket Isten felvigyázóká tette az egyházban, hogy vigyázzanak. Például a tiszta tanításra is. A gyülekezetben, a közösségben, ne hogy romlatlanok legyünk, azaz kovásztalanok. A rossz kovásztól mentesek. Tehát az épségben van a megőriztetés, a szellemi épség, és figyelj ide, a lelki, az értelmi épség, és a testi épség Istentől van. A békesség Istenen tud bennünket megőrizni. És ez elegendő. A legtöbb. Hadd mondjam nektek, és hadd hívjam fel újra a figyelmeteket arra, hogy a kis áhítatos könyvek buzdításai nem eredményezik a bibliai szellemi immunrendszer fejlődését. Tehát aki kis buzdításokon egy igeves és hozzá magyarázat él hívőként, nem fejlődik a szellemi immunrendszere, amelyet a Biblia felépít az emberben. Annak épül a szellemi immunrendszere, aki naponta az Isten beszédével táplálkozik, és Isten beszédét tanulmányozza. A szellemi immunrendszer fejlődése közvetlenül a Szentírásban van, amikor nem kiragadva egy ige verset a környezetéből olvasol, és ahhoz olvasol egy magyarázatot, hanem azt az ige verset a környezetével együtt elolvasod. És sorból sorra haladva a Biblia olvasásában, tehát a Mózes könyve első könyve első rész első versétől sorban az Ószövetséget, és tanácsos párhuzamosan vele olvasni naponként az Új Szövetséget, a Máté 1-1-től elkezdve. Ez eredményezi azt, hogy a szellemi impulzusrendszere valakinek erősödik, mert egy teljes képet fog kapni. Minél többször halad át a Biblián, annál több kinyilkoztást fog kapni, és annál több megértése fog jutni, és annál több kérdése is lesz. Legalább izgatottan fog jönni a gyülekezetbe, hogy mi is ezekre a kérdésekre a válasz. Ugyanakkor, mikor hall egy ilyen kiragadott dolgot, akkor eszébe jut. Figyelj már ide, hát a Bibliában előtte nem az van megírva, aztán van még másik három ige hely, ahol teljesen másról van szó. Egy barátom azt mondta, hogy a Bibliából azt is lehet igazolni, hogy nincs Isten. Nem mondja a Biblia, hogy nincs Isten, mondja Balga az ő szívében. Ez a bolond mondja ezt, de hát, hogyha csak azt a felét veszem, azt én írhatok róla egy állítólagos könyvet, hogy nincs Isten. Még a Biblia is megmondta, hogy nincs Isten, látjátok? És hogy nem olvass el a Bibliába, hogy mi van ott leírva, az még el is hiszi. Ez a szellemi immunrendszer fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Az Isten beszédének az olvasása. És desszertként olvashatsz egy két bátorítást, ha néha kevés időd van, akkor olvashatsz ilyen kis aranyos dolgokat, amik hasznosak lehetnek, nem mondom, de nem építik a szellemi immunrendszert. Mert csak egy igen szakasznak, a igen résznek kiemelés, amiben nem lesz ismereted. Nem lesz megértésed a teljes írásról. Aki nap mint nap forgatja a Bibliát és tanulmányozza, annak a szellemi immunrendszere erősödni fog. No, a következő egy órában jó, tehát igyekszek rövidebben lenni. A Máté 16:7-10-ben, csak hogy ne folytassuk már még egy alkalommal és három, mert van, aki ezt szokta csinálni, azt meghagyom neki. De jó teszi, tehát helyes. A Máté 16:7-10 arról beszél itt, hogy a testi ember nem tudja befogadni az Istennek a beszédét, Istennek a dolgait. Azt mondja, amikor Jézus beszél nekik, hogy óvakodjatok ettől a kovászos dologtól, azt mondják a tanítványok, hogy nem hoztunk kenyeret. Ilyen az, amikor valaki magasztalja Istent, tanítást hallgat, bekerül Isten jelenlétébe, és megfelelkezik a mindennapi élet szükségeiről, majd hétfőn vagy kedden szembesül a szükségeivel. És teljesen elfelejti azt, hogy mit tapasztalt Istenről. Úgy érzi, most egyedül van. Ezáltal külön válik az életében az az Isten élmény, amit vasárnap az Isten tiszteleten tapasztalt, a hétköznapoktól. Aki olyan hatalmas volt, hogy levette a terheket róla, és mosolyogva, halleluja, amit én szeretek, tehát szeretem Isten dicsőíteni, az olyan volt, és most elfelejtettem mindent, akkor belekerül a hétköznapok dolgaiba, mint hogyha nem is járt volna ott. Ilyenek voltak a tanítványok is. Teljesen ugyanilyenek voltak, mint néha mi vagyunk. Az, hogy nincs kenyerünk. Teljesen elfelejtették. Ilyen esetben az ember szemei előtt csak a földi szükségei vannak, és megfelelkezik arról, hogy Isten nem csak az Isten tiszteleteken, csendes napokon, Isten tiszteleti szolgálatok alkalmával, evangelizációkon uralkodik, hanem a hétköznapokban is. Ő az Úr. Ő az Úr. 8. versben a következőt mondja Jézus nekik. Mit tanakodtok azon kicsiny hitűek, hogy nincs kenyeretek? Tehát nem azt mondja Jézus, hogy hitetlenek, hanem azt mondja, hogy kicsiny hitűek. Ezek egyébként hívők voltak, csak a hitük még kicsi volt. Nekünk, Isten gyermekeinek is általában nem a hitetlenség okozza az aggodalmat, hanem a kicsiny hitűség. Tehát akik már Isten gyermekei és megtértek, újjászülettek, nem amiért félnek vagy aggódnak, mert nincs hitük, hanem a hitük kicsi. És azt nem hiszik el, hogy ami miatt aggódnak, abban van hatalma Istennek megáldani, megsegíteni, átsegíteni őket. Ilyenkor ebben a helyzetben az ember úgy érzi, hogy a gondokat, a szükségeket magának kell megoldania. Mert ezt tanítják, és úgy gondolok, nem hoztunk kenyeret. Mit fog mondani a főnök? Gondoskodnunk kellett volna Jézusról is. De ciki, most nem lesz mit ennie. Teljesen zavarba vannak. Úgy gondolták, most úgy kell éljek ebbe a problémába, hogy Istennek valamit szolgáljak, mert ha nem szolgálok Istennek, vagy kudarcot vallok, hát mi lesz szegény Istennel? Hát mi fog vele történni? Hát tiszta szomorúság lesz, meg hát szegény erőtlenné válik. Én rám van szüksége az Istennek, hogy most ezt a problémát megoldjam, és jó hívőre bizonyuljak. Hát ez teljesen... Szóval nem jó. Kicsinyítőség. Ne feledjük, a szellemi érettségben való növekedés, az a hitben, a reményben és a szeretetben való növekedés. A szellemi életben való növekedésnek a mértéke a hit, a remény és a szeretetben való előrehaladás. Ezt is mondja az 1 Korintus 13.13-ban az ige, 1 Korintus 13.13-ban. Most azért megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három, és ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet, az agapé. Tehát ez határozza meg a szellemi érettségét az embernek, hogy hogy áll a hitben, a remény és a szeretetben. Nem a tudása, nem az ajándékai, a kegyelmi ajándékai, nem ezt határozzák meg, hanem hogy hol áll, hol tart a hitben, a reményben és a szeretetben, és ennek a tesztje a hétfő, a kedd, a szerda, a csütörtök és a péntek, a szombat, és legkevésbé a vasárnap. Vasárnap bátorítást nyerhetünk, tanítást nyerhetünk, amely bejutott a szívünkbe, és formálhatja a szívünket, életünket, és segíthet előre bennünket ezekben. Jézus azt mondja nekik, hogy még mindig nem értitek. És akkor kezdi tanítani őket. Láttátok az 5000 ember és a 4000 ember megvendégelését. Azon a kevés kis 5 vagy 7 kenyerecskével. Meg hozzájuk kapcsolódó nőket és gyermeket hogyan tápláltam. Láttátok? Hát láttuk. Értettétek? Akkor úgy gondoltuk, hogy értjük. Nekem is nagyon lelkesedtünk, mikor ez megtörtént. Ennek ellenére mégis aggódtak és kicsinyhítőek voltak. Megfelelkeztek arra, amit Jézussal tapasztaltak, amit Jézus nekik tanított, amikor a szükségekre kezdtek koncentrálni. Mert azok a tanítások és tapasztalatok még nem váltak az életük részévé. Élmény volt, tapasztalat volt, hallották, de még a szívükben nem volt beplantálva. Még nem volt belőle valódi hit azokból a tanításokból. A tanításokban nekünk hívő embereknek nem új dolgokra van szükségünk. Nem arra van szükségünk, hogy mi újat halljunk. Nem arra van szüksége a hívő embernek, hogy valami izgalmasat halljon. Jézus harmadjára tanítja ugyanazt. Ha nem beszélek a többi ilyen esetről, ami a vízenjárásnak hasonlóan tanította őket, a természetfeletti létezés és valóságról, aztán volt, de hogyha a kenyerek kérdését említjük, két esetben tanította. Hát nem akár milyen egyetemi szinten, ugye szellemi egyetemi szinten a tanítványokat. Így van? Maga Jézus Krisztus. Megértették? Nem. Ne érezz rosszul magad, ha Istennek harmadján egyére ugyanazt kell tanítani. Mert még nem érted. Kész rá. Kész rá, hogy ezt tanítsa. Volt egy lelkipásztor, azt mondta, hogy hétre ugyanazt tanította. Nagyon jó fegyelmezett egy gyülekezetben prédikált. A gyüleket ugye elhordoztam 3-4-5 hétig is, tehát nagyon türelmes volt. Mindig ugyanazt az igét, mindig ugyanazt az üzenetet. Egy alkalommal már egy vállalkozó szellemű a gyülekezet oda ment hozzá, hogy pásztor, bocsáss már meg, de hát most attól tartunk, hogy valamit eltévesztesz, hogy a jegyzeteket valahogy összekevered, mert mindig ugyanazt. Csak mondja a pásztor. Addig prédikálom, még meg nem tanuljátok. Lehet, hogy ötödjére mondom, de még mindig nem látom, hogy működne az életetekben. Ezért úgy határoztam, hogy addig prédikálom, amíg meg nem tanuljátok. Na Jézus pont így gondolkodik. Aztán még mindig nem értitek, na akkor figyeljetek, hát nem emlékeztek arra, hogy az 5000 ember 5 kenyérből evett? Péter, nézz a szemembe. János. Jézus tanítja őket újra, és újra, és újra, nem adja fel. Az egy jó hír, nem? Nem adja fel az Úr, hogy tanítson téged újra és újra. Nekünk szükségünk van az ismétlésre. nélkülözhetetlen az életünkben, mely aktuális időben kell, hogy érkezzen, még ha ismétlés is. Nem kell meglepődnünk azon, hogyha ismétlésre van szükségünk. És akik lelki-szellemi felelősséget hordoznak emberekért az életükben, és azt látják, hogy elmondtam már háromszor, és még mindig nem érti. Ne adjátok fel. Mert azt mondja nektek a Szentlélek, tanítsd őket újra és újra. Ez a dolgunk. Ha nem értettem meg ötödjére, akkor elmondom hatodjára. Ha nem értettem meg hatodjára, elmondom hetedjére is. Ez az én felelősségem. A másik, hogy a hallgatónak is van egy felelőssége, hogy mit kezd azzal, amit hallgatott és hallott. Nem arról van szó, persze, nem akar megtérni bűnből, és nyilvánvalóan bűnben él. Ugye ez nyilván akkor megvan négy szem közt, több szem közt, gyülekezet nincs, és ki kell közösíteni, hogy megmeneküljön. Tehát nem szabad belefáradnunk abba, hogy valamit többször halljunk, vagy többször mondjunk. Mert Jézus sem fárad bele. Mondta nekik, hogy figyeljetek. Gondolkodjatok már, hogy most itt 13-an vagyunk. 5000 ember kapott enni. Nagy probléma, nincs kenyér. Nem probléma. Nem gond, hogy elfelejtetted. Isten gondoskodni fog róla. Mert hatalmasabb, mint a szükségeid. És nem csak a csendes napokon hatalmas, a dicsőítés alatt hatalmas. Az nagyszerű, az ember rácsodálkozik Isten hatalmára. Ezekben az alkalmakban, lehetőségekben. Ő Úr a hétköznapokban. És ne gondold soha azt, hogy nincs gondja a dolgokra, és valahogy ki kéne segítened Istent, hogy a hitbeli hajótörése nehogy kárt okozza neki. Nincs erre semmi szükség. Isten az, aki uralkodik. És ő az Úr az életünknek. Józsiének ezt mondja a Szentlélek. Isten maga. Józsi 1:8-ban. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Nagyon alapvető bibliai kijelentés. Tanulmányozd az Istennek az igéjét. Éjjel és nappal. Ne add fel. Újra és újra. Részről részre. Haladj előre. Tanulmányozd. Zsoltára könyve 119-9-12-ig. 119-ig Zsoltár 9-12-ig. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígéret. Teljes szívből kereslek téged. Ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Szívembe zártam beszédedet. Istennek az akarata az, hogy a szívünkig eljusson az ő beszéde. És a szívünkbe eljutott beszéd hitté forduljon, reménységé forduljon, szeretetté forduljon Isten és az emberek felé, hogy növekedés hozzon. Ezért tehát óvd a szívedet. Ne fogadd be a tévtanításokat, csak azért, mert újnak, szimpatikusnak, kedvesnek tűnnek. Fogadd be azonban Isten igéjét a szívedbe, és ne add fel, ha azzal szembesülsz, valamit újra hallanod kell. Valamit újra tanítania kell neked. Mert Isten ilyen türelmes. És bizony, nekünk is szükségünk van arra, hogy néhány dolgot újra és újra halljunk. Újra és újra halljunk. Míg megértjük. Mert lehet, hogy van a dolgok, amire nézve Jézus megint neked is azt mondja, még mindig nem érted? Nem emlékszel? Miket tapasztaltál? Miket tanítottam neked? Mi van az én szent igémben? Na, akkor elmondom újra. Figyelj ide! Figyelsz? Figyelsz? Bocs, figyelek! Óvd a szívedet a tévtanítások és a képmutatás kovászától. Az, hogy a szívedet meg tud óvni, Isten igére van szükséged. Isten igének ismeretére. És akkor nem fogsz eltévedni. Mert hallod, hogy a nagy proféta kiállt és Amerikába ébredést csinált. És hallod azokat, amiket mondanak, Szentlélek eszebe jutott négy igét a Bibliából, a Galata levélből, a Korintus levélből, a Római levélből, az evangéliumokból, és azt mondod, ez tévtanítás. És lehet, hogy a világon rengeteg ember a tévét nézi. És azt gondolja, jön az ébredés. És eltelik néhány hónap, és kiderül, hogy tévegés volt. Amit az Isten igéje alapján lehetett látni már akkor. Hogy az tévtanítás. Hogy angyalok tollaitól gyógyulni meg, mert angyalok iránti tiszteletet tiszteletben élni, az Biblia mondja. Ezek azok, akik angyalok iránti tiszteletben látomásaitól oktélkül felfogalkodnak, az igétől pedig Krisztusról elfordulnak. Csak egy igeves, és már mondod, ez tévtanítás. Ez nem, hogy ébredés nem jön ebből. A romlás fog belőle jönni. Mindazok számára, akik ezt befogadják a szívükben, mert ez hamis hitet fog építeni. És lehet, hogy hamis hit működni fog, de vége a pusztulás. És nem kell átmened azon, hogy hajolsz tanítástól tanításra. Így, mint a nád. Óvd a szívedet. És a szívedet egyedül az Isten beszéde tudja megóvni. Ha azzal telsz meg, ami a Szentírásban van. Nem könyvecskékben, nem buzdításokban, a Szentírásban, a Bibliában. Tanulmányozd, éjjel és nappal. Olvasd. És meg fogja óvni Isten az szívedet attól, hogy elhajoljál, és rossz kovász kerül az életedben. És a rossz kovász van az életedben, és az elméd a homály borult, és valami olyat fogadtál be, amit űz és hajt téged. Amit azt hiszed, hogy attól jobb keresztény leszel. És évről évre küszködsz, kínlódsz, és nem jut sehova. Sőt, még rosszabb, mint volt. Akkor térj részhez. És lehet, hogy valami butaságot olvastál. Ami részigasságot fogadtál szívedbe. Valakinek az életében lehet, hogy működött egyénileg, egyedileg, elhívás, ajándéka volt rá. És te azt hiszed, hogy akkor összehív, mert ha ugyanazt éled és csináld, mint ő. Mert ő azt írta a könyvbe. A Biblia nem ezt mondja erről. Akkor tedd ezt le, szabadulj meg, nyíljon meg az elméd, hogy Isten békessége, a békesség Istene meg tudja óvni és őrizni a szívedet, szellemedet, lelkedet, gondolataidat és testedet a Krisztus Jézusban, mi Urunkban. Amen.